Drága Úr Jézusunk, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, a Te színed előtt hódolunk ezen a reggelen, és emlékezünk a Te dicső feltámadásodra, emlékezünk arra, hogy egy újabb lehetőséget adtál nekünk, hogy megerősítsük a veled való szövetségünket, megerősítsük a veled való kapcsolatunkat. Urunk, egy hetet hagytunk magunk után, sok kudarccal, talán viszonylag kevés örömmel, és annál inkább kívánjuk most a Te jelenlétedet, Urunk. Kívánjuk azt, hogy megerősödjünk a benned elrejtett kegyelemben. Kívánjuk azt, Urunk, hogy szólj hozzánk, hogy a Te köszöntésed a békesség szavával teremts rendet a mi életünkben, teremts rendet kapcsolatainkban, hoz örömöt a mi szívünkbe, és a csüggedés száműzet. Kérünk, Urunk, hadd tapasztaljuk meg ezen a délelőttön is azt, hogy Te tegnap és ma, és örökké ugyanaz vagy, Te nem változol. Segíts, Urunk, hogy megerősödhessünk ebben a tudatban, és hogy fel tudjuk venni a harcot, és hogy eközben megtapasztaljuk a mennyei örömöt, amire nagy szükségünk van. Amen. A Filippi levél 4. fejezetéből, az első verstől a 9-essel befejezőleg olvasom az igét. Testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt közdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Köszöntünk mindenkit szeretettel az Úr házában, és meghívunk mindenkit, hogy folytathassuk a Filippi levél tanulmányozását. Remélem, hogy nem untuk meg. Van úgy néha az, hogy egy sorozatot veszünk, és már kezdjük megszokni annak a levélnek az ízét, vagy a bizonyos ige, nagyobb ige szakasznak, vagy könyvnek a stílusát, de bízom abban, hogy az Úr igé eléggé sokszínű ahhoz, hogy ne szokjuk meg, ahhoz, hogy ne unjuk meg. A Filippi gyülekezet Pál számára különlegesen is fontos volt. Épp a felolvasott igében azt találjuk, hogy úgy tekintett rájuk, mint az ő szolgálatának a leggyümölcsözőbb állomására, úgy tekintett rá, erre a gyülekezetre Pál, mint amely megkoronázza az ő fáradozásait. Azt mondja, örömöm és koronám. És bátorítja őket, hogy a megszentelt gondolkozás nyilvánuljon meg a mindennapi életükben, illetve a gyülekezetben, a megszentelt, megváltozott gondolkozás. Szükséges például az egyetértéshez. Azt mondja legyen közöttük egyetértés. A megszentelt gondolkozás nélkül ez képtelenség. Vagy a segítség, azt mondja, sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Segíteni megszentelt gondolkozás nélkül lehetetlenség. Örülni, szintén. Szelid lelkűnek lenni, szintén, és sorolhatnánk, tanácsosabbnak látom, hogyha elejtől vegyük, és tekintsük át, hogyan is függ össze a megszentelt gondolkozás ezekkel a szükséghelyzetekkel. Név szerint nem említi az összes testvért, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom. Maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Az Úrban való megmaradás. Ha visszatekintünk az édeni állapotra, az ember nem tudott megmaradni az Úrban, pedig akkor még bűntelen állapotban találtatott. Hogyan tudhatott volna megmaradni az Úrban az ember az édeni állapotban? Akkor nem kellett egy teljes Bibliát fogjon a kezébe, és nem kellett annyi nehéz igeverset megegyezzen. Ennyit kellett volna megegyezzen az ember. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, nem maradsz meg az életben, nem maradsz meg az Úrban, meg kell halnod. Ezt az egy igeverset kellett volna az ember megegyezze, lehetőleg szó szerint. Azt mondhatnánk, ahhoz képest most mennyi mindent meg kell jegyezzünk szó szerint. Megmaradni az Úrban csak akkor tudunk, hogyha észben tartjuk, amit ő mondott. Ha megmarad a fejünkben, a gondolatunkban az, amit ő mondott. Csak így tudunk megmaradni az Úrban. Lehet, hogy valaki első hallásra nem érti, mit jelent megmaradni az Úrban. Amikor Japánban a szökőár nyomán megsérültek az atomerőmű reaktorai, volt egy csapat, aki halált megvető bátorsággal, az életét kockára téve vállalta, hogy egész a probléma a legközelebbi pontjáig merészkednek, és védőfelszerelésben mentek oda. Nem is maradhattak néhány, talán 10-15 percnél hosszabb időszakot, hogy az a sugárzás ne károsítsa az életüket. Biztos, hogy voltak olyanok, akik még többet vállaltak, a japánok nagyon elkötelezettek. De a lényeg az, hogy megmaradni abban az állapotban csak azt tudott, aki magára vette a védőöltözetet, és aki betartotta azt a bizonyos időintervallumot, ahhoz, hogy ne menjen tönkre. Persze szükséges volt az az elkötelezettség, az a bátorság is, hogy én vállalom, én ott maradok. Ahhoz képest itt arról van szó, hogy maradjunk meg a saját érdekünkben, az Úrban. Nem másért elsősorban. Amikor valamit magunkért teszünk, akkor illik, hogy az ember a legtöbbet kihozza magából. Amikor az ember már saját magáért sem tud harcolni, ott valami nagy baj van. Megmaradni az Úrban elsősorban számodra fontos, és nem a te szüleid számára, nem a gyermekeid számára, nem a férjed, feleséged számára. Elsősorban magad számára. És érdekes, hogy ha bár ezt figyelte volna Ádám, hogy meg kell halnod, te meghalsz, hogyha nem maradsz meg az Úrban, ha nem tartod észbe, amit az Úr mondott, az elsősorban számodra kockázatos, és kockázatos volt a felesége számára, és kockázatos most már kockázatos lett, illetve szomorú vége lett a mi életünkre nézve is. Igen, megvan a veszélye annak, hogyha te nem maradsz meg az Úrban, másoknak is meggyűlik a baja miattad. Ahhoz képest lehet azt mondaná valaki, most sokkal nehezebb megmaradni az Úrban. Hát sokkal több dolgot kell észbe tartani ahhoz, hogy megmaradj. Viszont az indulat szempontjából, ami magatartásunk szempontjából ugyanolyan nehéz volt akkor is az Édenben megmaradni, mert jött az emberhez a kísértő. És jött a csábítással. És ma ugyanannak a csábításnak kell ellenállni ahhoz, hogy megmaradj az Úrban. Ugyanolyan szinten kell megharcoljuk. Nem mondhatjuk azt, hogy nekünk sokkal nehezebb, mint Ádáméknak, illetve, hogy nekünk ne lenne könnyebb. Ha az Úr Jézus velünk van, akkor képesek leszünk, és képesek vagyunk megmaradni az Úrban. Aztán következik név szerint megemlítve két hölgy, akiket különösen is bátorít Pál, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Annyit tudunk, hogy valamilyen szinten a lelki munkában kivették a részüket, mondja, segíts nekik. Kérlek téged is, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Két értelmes és áldozatkész nőszeméről, akik azonban nem tudtak egyet érteni. Nem tudjuk, hogy lelkipásztor feleség volt-e valamelyik közöttük, közülük, lehet pont az egyik az ő szolgatásának a felesége, de lehet más két hölgy is, akár egyedülálló, akiknek volt idejük és energiájuk az Úr dolgaival foglalkozni, illetve még azon kívül arra is, hogy egyet ne értsenek. Megtörténik ez néha a mai világban, hogy az ember úgy elragadtatja magát, és olyasmivel is foglalkozik, amivel nem kéne, ami már nem az ő dolga. Lehet az Úrért sok mindent tenni, viszont vigyázz, hogy egyetértésben cselekedj, ne a saját fejed után. Szomorú az, hogyha hírt hallunk gyülekezetekről, ahol a lelkipásztor valami, ami hirtelen átfut a gondolatában, azt egyből alkalmazza is, anélkül, hogy először megbeszélni, először kikérni másoknak is a véleményét. Ugyanolyan szomorú, hogyha más, csak úgy a gyülekezet valaki egy tagja, a gyülekezetnek egy tagja, hirtelen valamit a fejébe vesz, és nem konzultál másokkal, nem mások egyetértésben. Annál szomorúbb, hogyha valaki tudja azt, hogy az az illető tette vagy vállalkozása nem fog tetszeni ennek, illetve magára fogja vonni az atyafiak neheztelését, és tűz-víz azt kivitelezi. Ez nem hívő emberekhez méltó. Amúgy világi emberek is megállapítják, hogy a férfiak inkább törekesznek a békés együttmunkálkodásra. A nőknél ez egy kicsit állítólag nehezebb, de hát én nem vagyok nő, úgyhogy ezt a nők jobban tudják magukról, vagy jobban kell tudják magukról. Legyen közöttük egyetértés az Úrban. Vagyis amit az Úr mond, ugyanazt értsék ki belőle. Elsősorban nem mi kell győzködjük egymást, hanem engedjük, hogy az Úr győzzön meg minket. És amit az Úr mond, mi azt ugyanúgy kell értsük. Hogyha az Úr azt mondja valamire, hogy nem, akkor az mind a kettő számára nem. Ha az Úr valamire azt mondja, hogy igen, abból mind a kettő igent kell értsen. Megvan a felelőssége annak, hogy nagyon szorosan legyünk az Úrral kapcsolatban. Amikor Sámuelhez szólt az Úr, a gyermek Sámuelhez, Sámuel egyértelműen hívást hallott. Hogyha az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek, akkor az Úr Jézus szavából ők mindannyian azt hallották, hogy menjetek, és nem azt, hogy hívjatok, vagy egyebet tegyetek. Ha Isten szavát ismerjük, akkor könnyű lesz egyetérteni. Ha Isten szavára hivatkozunk, lehet, hogy nem fognak minket az emberek szeretni, viszont azt fogják mondani, hogy nincs mit csinálják ezzel az emberrel, hát állandóan igével jön. Mindig alátámasztja az ő érvelését az igével. És mivel Krisztus rendíthetetlen, ő a kőszikla, ezért ha mi a kőszikla nálunk, mi is rendíthetetlenek leszünk. És akkor nem lesz annyira nehéz egyet érteni, ha mind ő érte, és ő általa igyekszünk tenni bármit is. Segíts nekik, mondja az ő szolgatásának Pál, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, segíts nekik, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Pál tudta azt, hogy ezeknek a neve benne van az életkönyvében. Honnan? Onnan, hogy meglátszott az ő életükből, hogy ismerték Isten szavát, és cselekedték is. Igyekeztek azt véghez vinni. A te életedből is csak akkor derül ki, hogy fel van-e írva a neved az életkönyvébe, ha azt cselekszed, amit Isten mond. Ha megvallod a te bűneidet, hű és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson téged minden hamisságtól. És ezt fogod érezni, és ezt meg fogod tapasztalni a mindennapjaidban. És utána képes leszel arra, hogy másoknak is ugyanezt hirdesd. Hogy mások is megszabadulhassanak. Hogy mások életében is változás történjen. És akkor te is az Úr hűséges munkatársa lehetsz. Aki nekem szolgál, engem kövessen, mondta az Úr Jézus, és aki nekem szolgál, megbecsüli majd az Atya. És azoknak a neve fel lesz írva az életkönyvében. Vagyis nyilván lesznek tartva, nyilván vannak tartva, biztosítva van számukra az élet. Aztán folytatódik a harmadik fejezet bevezető igeversében található gondolattal, ennek az ismétlésével, a negyedik vers. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A célirányos gondolkozás, a megszentelt gondolkozás egyik ismertető jele, hogyha az ember mindennek ellenére azért tud örülni. Mindennek ellenére. Megtörténhet az, hogy vannak percek, pillanatok, órák, amikor úgy az ember nagyon átadja magát a csüggedésnek. Van ez így velem is, testvéreim, mással is. Amikor az ember úgy azt látja, nincs minek örvendeni. Mérlegeled, veszed számba, úgy nem nagyon buzdítóak a kilátásaid. És az ember olyankor hajlamos megadni magát, és azt mondja, most jöjjön, aminek jönnie kell, ugye kicsit. Az ember még rá is segít az aggodalmaskodás által, még egy kicsit úgy tetszeleg magának azáltal, hogy most búnak adja a fejét, megtörténik ez is. Viszont a törekvése a hívő embernek az, hogy minden körülmény között keresse az okot az örömre. Mindenkor örüljetek az Úrban. Testvéreim, jöhetnek az életünkben olyan szakaszok, amikor semmi nem ad úgy igazából örömöt. Mondja is a Prédikátor könyvének a befejező szakasza, hogy eljön az idő, amikor az ember úgy igazából nem is kezdi észlelni a világból, vagy a környezetéből származó pozitív dolgokat. Már úgy mindenből csak a negatívat látja az ember. Már az ember a madárszónak sem tud örvendeni, már a hajnalhasadásnak sem. Már az ember se éjjel, se nappal úgy igazából nehezen tud örülni. Amikor az ember fizikailag megvan fáradva, megvan terhelve, akkor ezt szinte képtelenség megvalósítani. Úgyhogy az örömnek sokszor vannak fizikai akadályai is, ami testünk fáradtsága, vagy betegség, valamilyen hiány, amikor az emberből a mikro elemek hiányoznak, vagy a vitaminok. Megtörténhet, hogy olyankor arra van szükség az embernek. Viszont a legalapvető hiányosságunk nem ez. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködtek Isten dicsősége nélkül, Isten jelenléte nélkül. Elsősorban ez az, ami hiányzik belőlünk. Az Istennel való kapcsolat. Mert megtörténhet az, hogy nem vagy fáradt, megtörténhet az, hogy nem vagy vitaminhiányos, megtörténhet az, hogy mindened megvan az életből, és mégsem vagy boldog. Hát könnyű ezt megérteni, hogy nem működik. Viszont ennek az ellenkezője is igaz. Megtörténhet, hogy adott esetben minden problémád lehet, és mégis van valami örömöd, egy csekéke örömöd, és ez az Úrban való öröm. És ez a titka annak, hogy lehet a halálos ágyon is valamilyen szinten örülni. Ez a titka annak, hogy a vértanúk énekelve mehettek a mágiára, énekelve mehettek a vadállatok elé. Ez a titka, hogy el voltak rejtve az Úrban. A ti életetek el van rejtve Istenben, mondja máshol az ige, az az apostol. Különösen nagy hangsúlyt kap ez a bátorítás, amikor arra gondolunk, hogy Pál a börtönből írja ezt. Amikor ő hivatkozhatott volna arra, hogy sötét van, vagy ha éppen nem olyan fogságban volt, akkor a láncok terhelik őt. Nem volt kapcsolata úgy az ő szeretteivel. Megvetésben, meg nem értettségben volt része is. Állandóan tusakodott azzal, hogy vajon hogy tudja az ő szolgálatát még jobban előre vinni. És adott esetben úgy érezhette, még Isten sem segíti őt. Most szó volt a misszióról, és gondoljunk csak arra, hogy 2000 év kellett elteljen, hogy ilyen szintre eljussunk az evangélium terjedése szempontjából. Valahogy olyan értetlen az, hogy amikor indult az első gyülekezet, hát utána jöttek a keresztény üldözések. Istennek nem az volt az érdeke, hogy terjedjen a misszió, vagy az az evangélium, hogy legyen hatékonyabb a misszió. És akkor Pál is, már tényleg azt lehet mondani, hogy Pál mindent feltett Istenért, mindent oda áldozott. És úgy érzi, hogy ezek az akadályok mind késleltetik az evangélium terjedését. Hogy van ez? Isten miért nem segít? Mikor ezen átmegy az ember, mi még nem vagyunk olyan szinten, hogy mindent feltettünk volna. És Pál ezt elmondhatta magáról, ő mindent oda tett. Ő mindent megpróbált. És amikor úgy tűnik, hogy még Isten sem segíti azzal arányosan, ahogy ő elképzeli, ez egy óriási próbája a hitnek és a meggyőződésnek. Erre a szintre nagyon kevesen jutnak el. Viszont ezen a szinten is meg lehet tapasztalni, hogy van ok az örömre. Lehet, mi ahhoz képest sokkal kisebb dolgokat várunk, és sokkal csekélyebb, horderejű örömökre is számítunk. Éppen emiatt, mert úgy valahol azt számítjuk, hogy mi mivel arányos. Én ennyit odaszánok az Úrnak, várok egy azzal arányos örömet, és azt mondom, nekem az elég. Pál mindent feltett, és ennek ellenére azt látjuk, hogy nem bánta meg. Ő biztos volt abban, hogy számára eltétetett az élet koronája, a jutalom. Teljesen biztos volt abban, hogy megérte. Teljesen biztos volt abban, hogy nem járt rosszul, hogy nem fogja megbánni. Ez volt az ő örömének a titka. És az is már milyen különleges, hogy az ő leveleiből szinte hiányzik a panaszkodás, vagy egyáltalán a rossz dolgoknak a megemlítése. Itt, ha tovább folytatnánk az olvasást, azt írja, volt ő szükségben, volt ő bőségben, mindenre van ereje a Krisztusban. Minden nehézség között is, amin ő átment, megtapasztalta ezt az erőt. Bár biztos, hogy komoly nehézségei voltak. Ahhoz képest nekünk mennyi okunk van az örömre. Olyan nehéz mégis hálát adni. Olyan nehéz dolgokat megköszönni, mert azt hisszük, hogy hát nekünk ezek járnak. Ezeket nem kell külön megköszönni, hogy egészség, betevő falat, gyermekeink, kellemes környezet itt az úrházában, öltözetünk, ezek járnak nekünk, ezeket nem kell. Úgyhogy ha valamit mi nagyon akarnánk, hát legfennebb azt mondja, hogy megköszönjük az Úrnak, ha majd megadja, hogy valahogy így próbáljuk az örömünket is ezektől függővé tenni. Hogy majd örülök akkor, ha ez bejön, majd akkor hálát adok akkor, ha ez bejön. És nem veszük észre, hogy valójában sokkal többről van szó. Ha igazán hiszel, akkor már előre hálát adsz. Ha igazán hiszel, előre tudsz örvendeni. Megtörténhet, hogy nem lesz más okod az örömre, csak az, amit Isten megígért neked, hogy majd meg fogsz kapni. Emlékszem, hogy egyik karácsony előtt még gyermekkoromban hát nagy házkutatást tartottunk, és fel is fedeztük, hogy hol rejlenek azok a leendő ajándékok. Úgy valahogy megloptuk saját magunknak az örömét, tehát már nem tudtunk úgy örvendeni, nem tudtuk úgy elhitetni a nagymamámékkal, hogy annyira örvendünk neki, mert már azért mi kipróbáltuk, és már úgy valahogy igyekeztük visszacsomagolni és a helyre tenni. Viszont Isten elárulta, hogy részletekbe nem ment, de azért tudjuk fő szempontokat, hogy mire számíthatunk. Tudjuk a mennyei titkokat valamilyen szinten kijelentve, hogy mi vár ránk. Ezektől mentesek leszünk. Fájdalom, könnyű, szenvedés, sóhajtozás, sikertelenség, bűn, kísértések, ezektől mind mentesek leszünk. És ha semmire is nem lesz, azt mondtad, hogy nem tudsz már semminek örvendeni, akkor ez az egy megmaradhat, amit Isten neked megígért. Gondoljunk csak arra, hogy Jerikó bevételénél az a körmenet gyakorlatilag semmilyen haszonnal nem járt, illetve logikusan nem láthatunk összefüggést a között, hogy ők körbejárták 6 napon át egyszer, és az utána a 7. nap pedig 7-szer. Viszont van ennek egy titkos értelme, mégpedig az, hogy ők hitáltal elfogadták azt, hogy le fog omlani Jerikó kőfala. Azáltal, hogy ők engedelmeskedtek és körbejárták, és aztán, mikor kellett, fújták a kosszarvakat, akkor ők előre dicsőítették Istent azért, ami be fog következni. És ők már előre gondolkozhattak azon, hogy hogyan engedelmeskednek az Úrnak, vagy hogyan veszik birtokba azt a várost, hogyan rombolhatják le, és gondolhattak arra, ez az első város mindenestől az Úrnak volt száva. Itt nem lehet, nincs lehetőség arra, hogy aranyal, ezüsttel megrakjuk a zsebünket. De majd eljön a következő város, és ott majd zsákmányolni fogunk. Ilyen szempontból, testvéreim, Isten az egész mennyet, ami jutalmunkra szánta. És tudjuk, hogy ott lesz feladatunk, és az lesz, hogy birtokba vegyük a mennyei országot, és hogy Isten nevének dicsőségére tevékenykedjünk ott. Nem tudjuk konkrétan, hogy mi lesz ez, de lesz feladatunk, és lesz kárpótlás. És a mi föld életünk tulajdonképpen párhuzamos azzal, amit kellett tegyenek ott Jerikó körül. Körbejárják, vigyék a fridládát, Isten jelenlétének a kiábrázoló tárgyát, a fridládát, és előre mutassák azt, hogy ők hisznek az Úrban. És előre tekintenek arra az eseményre, amikor le fog omolni Jerikónak a kőfala. Örüljetek az Úrban mindenkor. Aztán a szelídség ismét nagy kihívás lenne, ha a saját erőnkre támaszkodnánk. Egy dolog egy szelíd galambra gondolni, és egy dolog más dolog egy szelíd oroszlánra gondolni. Mi a kettő között a különbség? A galamb, ha szelíd, akkor kinyújtott kezünkre is repül akár, ha szelíd, nem repül el, nem fél. Az oroszlán meg akkor szelíd, ha nem támad ránk. Egyesek lehet közülünk galambok, és bizalmatlanok, félnek a kapcsolatokban. Megnyilvánul ez a fajta tartózkodás. Őket az Úr úgy kell megszelidítse, hogy legyenek kicsivel bátrabbak. Aztán lehet, hogy vannak oroszlánok velem az élen, akiket az Úr úgy kell megszelidítsen, hogy ne legyen már a másnak az életére töré, vagy az életének a minőségét megrabold, az életnek a méltóságát. Ne, hogy leuraljad a másikat annyira. Egy kicsit vedd vissza magadat, legyél egy kicsit barátságosabb, egy kicsit kezelhetőbb. És az Úr kell foglalkozzon velünk, hogy a szelídség is megnyilvánuljon az életünkben, de ehhez megint a megszentelt gondolkozás szükséges. Semmiért se aggódjatok. Az aggodalmaskodás szintén nem fér össze a megszentelt gondolkozással. a megszentelt gondolkozás előre tekint az ígéreteknek a beteljesülésére. Az aggódó ember pedig állandóan azt látja, hogy még mindig nem sikerült sok mindent megszerezni, és minden rajtam fog múlani. Egyik lelkipásztor, amikor a gyermekeinek a jövőjére tekintett, neki is voltak fiai, lányai, és úgy próbálta volna mondani az Úrnak, hogy hát milyen nagy kihívás gondoskodni ezekről a gyermekekről, és majd ezeknek ház kell, és hát hogy fogja ő majd a lelkipásztori fizetéséből ezt megvalósítani. És akkor az Úr, mintha szólt volna hozzá így a gondolatán keresztül, eddig sem te gondoskodtál róluk. Az aggodalmaskodó ember ezt szugerálja magában, ezt beszéli be magába, hogy mindenről eddig ő gondoskodott, és minden rajta múlt, és ezután is minden rajta fog múlni, nem Istenen. És az aggodalmaskodó ember sürgeti a saját halálát, öregíti magát, aggasztja magát. Mindegyikünket megkísért ez a gondolat, hogy sürgessük a saját halálunkat, kívánjuk, milyen jó lesz a mennyben. Itt a földön is jó, de annyi minden hátrahúz, már jó volna ott lenni. Ez már aggasztás, aggodalmaskodás. Öregíted magadat, sürgeted az öregségedet, és úgy tekintesz az életre, mint egy kevésbé értékes lehetőségre. Megkísértesz engem, megkísértesz téged. Lehet megkísértett a múlt héten téged, lehet meg fog kísérteni jövő héten is. Hogy sürgesd már egy kicsit a halálodat. És ez az öngyilkosságnak az egyik formája. Amikor az ember úgy nem egyből, de úgy szép lassan öregíti magát. Nem fér ez össze a megszentelt gondolkozásra. Lehet, hogy ebből a legnehezebb kinevelődni, testvéreim. Én magamban is úgy látom, ebből a legnehezebb megtérjek. De az első dolog az, hogy felismered magadban ezt a káros törekvést. És hozod az Úrral, és azt mondod, igen, Uram, én állandóan vétkezek ezen a téren. Ahelyett, hogy az életet választanám, állandóan a halált választom. Lehet nem mondom ki, de úgy erre törekszem, úgy szép lassan. És meg kell valljuk, testvéreim, az Úr előtt, és megítéljük, mint egy gonosz törekvést, ami nem fér össze a mi megszentelésünkkel, a mi megszentelt gondolkozásunkkal. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A megszentelt gondolkozás Isten békessége által lehetséges. A megszentelt gondolkozásról beszéltünk, hogy igen, láthattuk ennek fontosságát, ennek megnyilvánulását ezekben a szükséghelyzetekben, és te azt mondja, Isten békessége minden értelmet meghalad. Már többször is említettem azt, hogy ha a békesség csak az okosok kiváltsága lenne, nagyon szomorú állapotban lennénk. Úgy mi sokszor törekedünk arra, hogy megértsük az okokat. Megértsük a helyzetünket, sokszor feltesszük ezt a kérdést, hogy miért. Ezáltal, a miért kérdés által mindig keressük az okokat, az összefüggéseket. És sok esetben nem tudjuk megérteni ezeket az összefüggéseket, és akkor kétségbe esünk. Való igaz az, hogy a mi gondolkozásunk, ha megértjük az okokat, már megnyugszik a mi gondolkozásunk. Viszont vannak olyan helyzetek, olyan körülmények, amikor a miértek, nem fogjuk megkapni a választ. És végső soron azért, hogy megtapasztaljuk Isten bölcsességét, amely minden értelmet meghalad. Elsősorban nem megértened kell a saját helyzetedet, a múltadat, a családi életedet, a problémádat, a betegségedet, nem megértened kell, hanem lehetőséget kell adja arra, hogy Isten jelenléte békességet adjon a szívedbe. És azok ellenére, hogy nem fog talán változni a helyzeted, Isten békét fogadni. Isten örömöt fogadni azáltal. Bár semmi körülmény talán nem azt mutatja, hogy neked az életed meg fog változni, vagy hogy neked lenne okod az örömre. Isten békessége minden értelmet meghalad, és meg fogja őrizni a gondolataitokat, mondja. Isten megszenteli az ő békessége által a gondolkozásodat. És az utolsó gondolatkörbe még hadd tekintsünk bele. Testvéreim, egyébként, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Hogyha egyenként vizsgáljuk meg ezeket a fogalmakat, látjuk, hogy mind pozitív töltetűek. Mindegyik. És azt mondja, hogy ezeket vegyétek figyelembe, a pozitív előjelű dolgokat. Ami jó, ami tiszta, ami szent, ami szeretetreméltó, és stb. A célirányos gondolkozás nagyon szükséges. Ezeket vegyük figyelembe, ezeket célozzuk meg. Gondoljunk csak arra, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk többet foglalkozni a negatív dolgokkal. A szülők adott esetben hajlamosabbak többet foglalkozni azokkal a gyermekekkel, akik rosszalkodnak, akik engedetlenkednek, egyszerűen arra figyelnek, mert azt hiszik, hogy valahogy majd ezáltal kifejezik a szeretetüket. Egyáltalán ösztönszerűen hajlamosabbak vagyunk többet foglalkozni a rosszal. Többet foglalkozhatunk adott esetben a hírekkel, ha úgy kiértékelnénk, hogy hány százalék a jó hír a híradókból, meglepő módon azt látnánk, hogy több a rossz hír. Hogy hamar oda nézünk, hogy egy balesetről, egy rablásról, egy kárról, valami negatív előjelű hírről hallanunk, vagy közölnek híradást, jobban odafordulunk. A jó dolog úgy valahogy fel sem tűnik. És érdekes módon valamilyen szinten ezek a hírek, meg ezek a negatív előjelű dolgok elveszik az erőnket. A rossz gyermekek helyzetének a megoldódása annyira leterhelheti a szülőket, hogy egyszerűen észre se veszik, hogy ott van a rosszalkodó gyermek mellett egy olyan, aki csendben tűr, hallgat, és közben gyűl a feszültség, hogy az én szüleim velem nem foglalkoznak. Mindig azzal a hitvánnyal foglalkoznak. Úgy, valahogy a gyermekben ott van ez az igazságérzet. Vagy gyülekezetben is megtörténhet az, hogy egy-két személy rendetlenkedő tag adott esetben annyira eltereli a lelkipásztornak, a vezetőségnek, a tagoknak a figyelmét, hogy észre nem veszük, hogy ott van sokkal több értékes személy, aki inkább megérdemelni a figyelmünket. El fogjuk dönteni, és eldöntöttük azt, és ezután sokszor el fogjuk dönteni, hogy nem fogunk figyelmet szánni olyan atyafiakra, akik rendetlenkednek. Nem érdemlik meg a figyelmünket, a törődésünket azok, akik állandóan negatív előjellel maradnak meg az életben. És tudatosan többet fogunk azokkal foglalkozni, akik megérdemlik. Azokat vegyétek figyelembe, ami tiszta, ami szeretetreméltó. Irányítsad a gondolkozásodat azokra. Azokat célozd meg. Úgy tűnik, hogy ez azért nagyon kemény. Valóban kemény. Viszont gondoljunk csak arra, hogyha nem így teszünk, milyen változásokra számíthatunk. Tegnap néztem egy adást, és a lényeg az volt, hogy egy vásárlási mániában szenvedő fiatal lány teljesen eladósodott, és az élete teljesen a feje tetejére állt. Egyszerűen csak az adott valamilyen pillanatnyi kielégülés számára, ha mehetett, és szinte naponta új ruhát vásárolt. És teljesen eltorzult már a gondolkozása, egy nap múlva már a földön hevert szanaszét az azelőtti napokban vásárolt ruhakészlet, és egy idő után már annyira sokkolta őt a látvány, egyszerűen fogta meg a jó ruháit, és nem mosta ki, hanem dobta el a szemétbe. És egy pszichológus 3 héten keresztül nap mint nap foglalkozott vele, ahhoz, hogy megváltozzon a gondolkozása. És például nagyon nehéz volt neki egy héten keresztül ugyanazt a ruhát viselnie. Valósága kín volt számára, és jött, hogy menjen, és vásároljon, és rohanjon. És közben gyűltek az adósságai, közben már ki is tették a munkahelyről, és sokszorosan súlyosbodott az állapota. És az volt az ő változásának az egyik fordulópontja, amikor a pszichológus elvezette őt autóval a városnak azon a részén, ahol nagyon sok volt a hajléktalan. És az a hölgy megértette, hogy ha ő nem fog változni, akkor ugyanoda fog jutni. Testvéreim, ha nem a pozitív előjelű dolgokkal fogunk foglalkozni, mennyire fog változni és hova fog változni az életünk? Hogyha a szülők nem értik meg, hogy a csendesebb gyermekkel ugyanannyi időt kell tölteniük, mint a másikkal, egy idő után lázadás fog történni. Lehet nem aktív lázadás, hanem egyfajta passzív lázadás. És elzárkózik az a gyerek, aztán megkeseredik, és egyszerűen megromlik a családi légkör amiatt, mert a szülők túl sok időt töltenek, túl sok energiát pazarolnak egy nehéz esetre. És általában a rosszalkodó gyerekek is megváltoznak, amikor érezik azt, hogy ez teljesen hiából, a hisztizéssel, a siránkozással, az üvöltözéssel, úgysem megyek semmire, mert nem figyelnek rám. És érdemesebb nekem jónak lennem, mert akkor a szülő többet fog velem foglalkozni. Azt vegyétek figyelembe, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, tiszta, szeretetreméltő, jó hírű, nemes, dicséretes. És ilyenkor felmelegedik a szívünk szemben a rossz hírekkel kapcsolatban. A rossz hírek elhidegítik a szívünket, megkeményítik a szívünket, megdermesztik a szívünket. A jó hírek, a jó dolgok felmelegítik a szívünket, és érdekes, hogy hűtik a fejünket. A rossz hír hallatára az embernek felmegy a cukra, felforrósni, már nem tud így józanul gondolkozni. És úgy fogalmaztam meg az én célomat, én szeretnék egy forró szívű, hideg fejű ember lenni. Van ennek több variációja, ugye a hideg szívű és hideg fejű ember, aki úgy nagyon józanul tudja mondani azt, hogy nem létezik Isten. Ezek a meggyőződéses ateisták. Hideg szív, hideg fej. Aztán ennek az ellenkezője teljesen a vakbuzgó ember, a forró szív és a forró fej. Aki azt hiszi, hogy mindent egyik pillanatról a másikra meg fog változtatni, és úgy észszerűtlenül próbál szeretni és mindent csinálni, de egy valahogy elzárkózunk az ilyenektől. Aztán van egy másik érdekes állapot, és talán a legrosszabb, amikor az ember hideg szívvel és forró fejjel él. Az ilyen már orvosi eset, és teljesen el van fordulva Istentől, és a józanságnak semmi jelét nem mutatja. Az ilyenek elmegyógyintézetben fejezik be az életüket. És az utolsó csoport, amit én is említettem, és amit én is magamnak kitűztem, az életben szeretnék forró szívvel és hideg fejjel, higgadtan élni. És ennek csak ez az egy módja, hogyha azt veszem figyelembe, ami mind pozitív előjelű, és erre törekszem. Ez az egyetlen módja, hogy a szenvedélyek rabságában vergődő emberek gondolat szintjén megváltozzanak, és megváltozzon körülöttük minden. Testvéreim, tudom azt, hogy ez nem könnyű, de imádkozni fogunk ezért, hogy az Úr szentelje meg a gondolkozásunkat, és akár otthon is még tekintsük át, és lássuk meg, hogy mi milyen szinten kell megszentelődjünk.